Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, ez tehát rádiónk természet és környezetvédelmi műsora, a Horizont. A keverőasztalnál Alexander Szivcs, a zenét Mája Tomasz válogatja, a kollégák nevében az ügyeletes szerkesztő Miklós Csongor üdvözli Önöket. Mai műsorunkban a 21. század egyik legjelentősebb környezetvédelmi problémakörével, a műanyag szennyezéssel foglalkozunk. Mindannyian hallottunk már az óceánokban úszó hulladék, illetve műanyag szigetekről, de az már kevésbé ismeretes, hogy a mikroműanyagokat újabban már az emberi szervezetben is kimutatták, és egyelőre még nem tudni, hogy milyen negatív hatásokat idézhetnek elő. A sajnos igen időszerű témáról Olá Csongor ökológus kollégánkkal beszélgetünk tehát a mai Horizontban. Kedves hallgatóink, amint azt a bejelentőben már elmondtuk, a mai Horizontban egy igen időszerű témával, a műanyag szennyezéssel foglalkozunk. Először történelmi áttekintést, illetve a történelmi hátteret mondja el ökológus kollégánk Olá Csongor.
Kicsit előbbről kezdeném a történetet, ugyanis maga a műanyag, mint olyan, az vezet ugye a műanyag szennyezéshez, és ahhoz, hogy megértsük a mai szennyezést, ahhoz tudnunk kell a történelmi tényeket magával a műanyaggal kapcsolatba. A műanyagokat, mint olyanokat, sőt elsődlegesen a természetes, hosszú molekulájú anyagokat, mint például a sellak vagy a kaucsuk, azokat már gyakorlatilag évezredek óta használja az emberiség, de ezek még olyan anyagok, amelyek teljesen le tudnak bomlani a természetbe. És ez is a műanyagok első fázisa, vagy az első műanyagok, azok mind olyan anyagok, amik a természetbe teljesen le tudnak bomlani, illetve a mikroorganizmusok teljesen le tudják őket bontani. Az 1800-as években kezdődnek azok a felfedezések, amik a ma használt, már nem lebomló műanyagokhoz vezetnek. Ugye először vannak azok az átmeneti anyagok, amik csak részben tudnak lebomlani, és szép lassan, fokozatosan, gyakorlatilag már a századfordulóra eljutunk oda, a 900-as évekre, hogy olyan műanyagokat is tud gyártani az ember, amik a természetben önmagukban nem fordulnak elő, és ezáltal, mivel nincs olyan mikroba, ami ezeket el tudja pusztítani, vagy le tudja bontani, ezáltal meg is maradnak a természetben. A műanyagokról el kell mondani, hogy többnyire hosszú molekulákból állnak össze, és ezek a hosszú molekulák adják maguknak a különböző műanyag fajtáknak a különböző tulajdonságait, viszont ezek a hosszú molekulák a mikroorganizmusok számára nehezen emészthetők. Ugye a mostanában használt műanyagoknak szinte a 95%-a az olajszármazék, az olaj mint olyan szintén egy olyan anyag, amivel nagyon kevés mikroorganizmus tud megbirkózni, és ezt megfelelően lebontani, visszaforgatni a molekulákat a természetbe. Amit a történelemről még fontos elmondani, az első hivatalosan is följegyzett műanyag az a polisztirén, amit 1839-ben fedeznek fel, és aztán szépen folyamatosan jönnek az új felfedezések, ugye 1835-ben van még a polivinilklorid, viszont a PVC-t azt jóval később publikálják magát a kutatást. Azután 39-ben megjelenik Charles Goodyear által a vulkanizált gumi, ugye forradalmasítja az autóipart. Mi történik közben a világban? Ugye a 800-as évek vége egy hatalmas nagyipari válság az egész világon, ami utána később hozzájárul az első, illetve még később a második világháború kirobbanásához. A műanyagok a laborkísérletekből eljutnak arra a szintre, hogy olcsó használati eszközöket tudjunk belőlük csinálni. Ezek az olcsó eszközök, ezek sajnos, hogy abban a gazdasági helyzetben nélkülözhetetlenek az ember számára. És azóta is megmaradtak, akkor épülnek be a mindennapi életbe. A 900-as években például, sőt nem is kell a 900-as évekig elmenni, a 800-as évek végén ugye föltalálják a parkezint, ami az első teljesen laborban készített műanyag, ez ugye más néven a nitrocellulóz, ami forradalmasítja a teljes filmipart. Na most a nitrocellulóznak a hátránya, hogy egy különösen reaktív és gyors égés lefolytató anyag, és ez viszont sok balesethez vezet, és később ezért ki is vonják a forgalomból. Viszont attól függetlenül akkoriban ez egy forradalmi felfedezés. A nitrocellulóz után ugye 900-as években megjelenik a cellofán, a nylon, a bakelit, ami gyakorlatilag a teljes akkori 50-es évek végére, mire ez elterjedté válik, az akkori gondolkodásmódot, az akkori életstílust, a háború utáni gazdasági helyreállást meghatározza. Gondoljunk most bele akár a zeneiparba, a bakelit zeneiparra tett hatására, vagy gondoljunk a divatra például a nylon harisnyával kapcsolatba, de akár gondolhatunk az eldobható műanyag tálakra, kanalakra, tányérokra, amik mind a háború után az 50-es években válnak úgymond divatcikké, nem is divatcikké, hanem ez az, ami elérhető az embereknek, már az áruk miatt, és mivel tömegtermelés van, ez válik a tömeg kedvencévé, mondjuk így.
A múlt század 70-es éveiben tűnt fel először a szakértőknek, hogy a műanyagokkal problémák is lehetnek. A kérdéskör azonban feledésbe merült, mondja ökológus kollégánk Olá Csongor.
Gyakorlatilag a 70-es évekig senki nem foglalkozik azzal, amit egyébként a műanyagnak előnyeként tüntetnek fel, hogy ezek a tárgyak évszázadokig, esetenként évezredekig is fent tudnak maradni. A műanyag nagyon-nagyon pont azért, mert a mikroorganizmusok nem tudják lebontani, nagyon-nagyon sokáig fent tud maradni a természetbe. Amit akkor nem látnak, az maga a mikroműanyag problémája, mégpedig az, hogy bár ezek a dolgok fent tudnak maradni, és fenn is maradnak nagyon hosszú ideig, a különböző természeti hatások, gondolok itt például a napsütés következtében, akár az UV-sugárzásra, akár a felmelegedés-lehűlés folyamatán létrejövő folyamatos hőtágulásra, ezek töredeztetni tudják ezeket a műanyagokat, és előbb-utóbb elhasználtá válnak. Gondolom, hogy mindenki találkozott már régi műanyag tárgyal, ami repedezett, töredezett, vagy akár már részei le vannak törve, szét vannak porladva. Ez a folyamat működik, mert ez egy fizikai folyamat, de attól, hogy ez a valami darabjaira esik, még nem bomlik le a természetbe, és ez maga a mikroműanyagnak a problémája.
Mondhatjuk egyszerűen azt, hogy molekuláris szinten azok a szép hosszú molekulák, amit az elején említettünk, azok bizony egyben maradnak.
Azok egyben maradnak, többnyire akkora részecskékre bontódnak szét először, kis néhány centis, aztán néhány milliméteres részecskére, de a különböző eróziós hatásoknak köszönhetően előbb-utóbb eljutnak a molekuláris szintre, és ezek a molekulák porformájában bekerülnek akár az ember szervezetébe, akár a különböző természeti körforgásokba is. Amit még fontos megemlíteni az elején, magát a mikroműanyagot, azt Ed Carpenter tengerbiológus írja le 1971-ben. Szóval, hogyha így vesszük, akkor ez egy nem is annyira új keletű probléma, és nem is egy annyira új keletű felfedezés. Viszont az történik, hogy 71 után megjelenik maga a kutatás, és mindenki megfeledkezik, vagy tudatosan a szőnyeg alá söpri. Gyakorlatilag a 2000-es évekig abban a 30 évben ezzel senki nem törődik és nem foglalkozik. A műanyag szennyezés nő, viszont már a 90-es években vannak kezdeményezések az újrahasznosítás irányába. Fontos kiemelni, hogy ezek a kezdeményezések kezdetben nem környezetvédelmi, tisztán gazdasági kezdeményezések, majd később, amikor az ember szembesül azzal, hogy a műanyagok mekkora problémát tudnak okozni, vagyis mekkora mennyiségben okoznak szennyezést, szemetet, akkor kezd ez környezetvédelmi problémává is válni, vagyis akkor lesz az egész újrahasznosítási folyamatnak egy környezetvédelmi perspektívája. Jelen pillanatban folyamatosan arról beszélünk, hogy minél többet kell újrahasznosítani, és egyre fejlődik az a technológia, amivel ezt meg tudjuk tenni. Gondolok itt most elsősorban a szelektív hulladékgyűjtésre és az ezutáni folyamatokra, illetve magára arra, hogy különböző kémiai eljárásokkal akár a szennyvízből is ki tudunk vonni bizonyos mennyiségű műanyagot. Viszont maga az újrahasznosítás is problémákba ütközik. Az első ilyen probléma az a műanyag sokszínűsége. A műanyagokat általában 7 kategóriába osztjuk be, amiben 6 kategória konkrétan definiált, és a 7. meg az úgynevezett minden más. Gyakorlatilag ez a 7. kategória egymagában nagyobb, mint a többi 6. Mivel ennyi féle műanyag van, ezért maga az újrahasznosítási folyamat sem lehet egyforma mindegyiknél. Különböző műanyagoknak különböző fizikai, kémiai tulajdonságai vannak, különböző olvadáspontjuk, másképp reagálnak az intenzív hőre, másképp reagálnak az intenzív hő sugárzásra. Vannak olyan műanyagok, amelyeket égetni lehet, és így el lehet érni az olvadást. Vannak azok, amiket csak melegíteni, nyílt láng használata nélkül lehet újraolvasztani, és természetesen vannak azok a műanyagok, amelyeket semmilyen formában nem lehet újrahasznosítani, meg a kettő között még van az a csoport, amelyiket pedig nem kifizetődő újrahasznosítani, mert egyszerűen az újrahasznosítás után nem tudnák visszaforgatni a műanyaggyártásba.
Hallgatóink, a mai Horizont témája a műanyagok, illetve a műanyagszennyezés. A folytatásban a mikroplasztikáról szólunk.
A mikroplasztikát, mint kifejezést először 2004-ben írják le egy Richard Thompson nevezetű szintén tengerbiológus, és azóta van a köztudatban így ez a kifejezés. Aztán 2004 után elkezdődnek a komolyabb kutatások, vagyis intenzívebben folytatódnak a kutatások, és gyakorlatilag eljutunk oda, hogy az utóbbi néhány évben már konkrét lépéseket tudunk tenni, akár a műanyag hulladék, akár a mikroműanyag kiszűrésére. Ami probléma, hogy ugye volt itt egy, hát ha mondjuk az 50-es évektől számítjuk, akkor volt itt egy bő 60 év, amíg ezzel a problémával senki nem foglalkozott globális szinten.
Nem ismerték fel a veszélyt? Vagy lényegében miért okoz problémát a mikroműanyag, illetve egyáltalán a műanyag szennyezés?
A műanyag szennyezés elsősorban azért okoz problémát, mivel rengeteget gyártanak belőle, és nem bomlik le. Tehát megmarad, és térfogatbelileg, ugye ami a legszembeötlőbb és a legzavaróbb az embereknek, hogy térfogatbelileg szeméthegyeket alkot. Most erre voltak különböző megoldások, hogy ezeket hogy lehetne eltüntetni, de egyetlen megoldás, ami működik, az maga az újrahasznosítás. Viszont nem lehet mindent újrahasznosítani, ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni. Például, ami nagy probléma is, és nem lehet megfelelően újrahasznosítani, azok a vékony szálú műanyagok. Gondolok itt elsősorban a nylon zacskókra, vagy bármilyen nylon tároló eszközre, ami élelmiszer tárolására szolgál. Ezek annyira elvékonyított anyagok, hogy nagyon nagy mennyiség kell ahhoz, hogy akár kifizetődjön, akár megvalósítható legyen maga az újrahasznosítás, mert például a nylon esetében, ha egy nylon zacskót meggyújtunk, akkor annak a 80-90%-a az elég, és a maradék 20% az, amivel lehet majd valamit kezdeni. Ezt, hogyha nagy mennyiségben csináljuk, megfelelő mennyiségben is válogatva a nylon zacskókat, illetve kitisztítva, hogy ne maradjanak benne különböző hulladékok, akkor ezt a 20%-ot föl tudjuk tornázni akár 50-60%-ra, ami jelentősen kifizetődőbb, mint egy kisebb mennyiségű nylonzacskó halom esetében.
Na most ez a gazdasági vonatkozás, említettük azt, hogy egyszerűen ott egy rakás szemét, tehát mi történik akkor, amikor ez a hulladék mégis elkezd felbomlani, elkezd szétesni?
Amikor elkezd felbomlani, akkor gyakorlatilag ezek az apró részecskék bekerülnek a talajba, a talajból az esővízen, illetve a szél munkáján keresztül be tudnak kerülni a vizekbe. Nagyon nagy probléma például, hogy a tengerekben akár a szél, amit belesodort, akár amit odaürítettek, őrült nagy mennyiségű műanyag hegyek, vagyis műanyag szigetek úsznak. Itt külön kitérnék a Csendes-óceáni műanyag szigetre, ami talán az egyik legnagyobb, és ha jól tudom, akkor körülbelül olyan vajdaság méretű műanyag szigetről beszélünk, ami egy olyan pontján jött létre a Csendes-óceánnak, ahol viszonylag nyugodtak a tengeri áramlatok, és ahonnan nem tudják tovább vinni a műanyagot, tehát ott azok a műanyagok szaporodtak fel, amiket addig a világ bármely részéről, és ez konkrétan mondom, vagy szó szerint értem, hogy bármely részéről, oda sodort évek alatt a tenger. Magában ebben a szeméthegyben egyébként találtak egészen a 70-es évekre visszamenő műanyag hulladékot is, de ugyanúgy megtalálták a legújabb multicégeknek a műanyag pakolásait. Gondolok itt most elsősorban a Nestlé-re, ami az utóbbi időben kezd nyilván a marketing szempontból, meg a fogyasztók visszajelzései alapján gondot fordítani az újrahasznosításra, de akár így beszélhetünk a PepsiCo-ról vagy a Coca-Cola-ról, amik szintén világmárkák és szintén hatalmas nagy mennyiségben használják a műanyagot. Visszatérve a kérdésre, a mikroplasztika, mint olyan, azért tud gondot okozni, mert a különböző eróziós folyamatok során olyan apró részecskékre töredezik, ami már bekerülhet a táplálékláncba. Nagyon sok képet lehet találni az interneten arról, hogy a madarak, illetve különböző tengeri ragadozók gyomrából milyen műanyagokat szednek ki. Ezek még nem mikroplasztikák, ezek többnyire nagyobb részecskék. Viszont a mikroplasztika is ugyanígy bekerül, csak kisebb szinten. A mikroplasztikát elsősorban a zooplanktonok fogyasztják, vagyis nem konkrétan ezt akarják ők fogyasztani, de ez is bekerül a zooplanktonok szervezetébe, és onnantól kezdve gyakorlatilag végigmegy a teljes tengeri táplálékláncon, a halakon keresztül a madarakig, és sajnos, hogy eljutunk oda, hogy az emberig is. Miért veszélyes ez? Azért, mert maga a mikroplasztika, mint ahogy a nevében is benne van, apró műanyag részecskékből áll. Ezeknek a műanyag részecskéknek már említettem, hogy vannak különböző kategóriái, viszont ki kell hangsúlyozni, hogy nincs egy egységes műanyag adatbázis. Ami alatt azt értem, hogy minden műanyaggyártó cég megpróbálja a saját termékét a többinél valamivel tökéletesebbé formálni. Akár az időtartam szempontjából, akár a hőállóság, akár bármilyen fizikai vagy kémiai tulajdonság szempontjából. Ezekhez az alap műanyag verziókhoz, mint például a PVC, vagy a PET, vagy a polisztirén, ők különböző kémiai adalékanyagokat adnak, amiket a vállalati szerződések szerint nem kötelesek nyilvánosságra hozni, ugyanis az ő terméküknek a minősége az ezektől az adalékanyagoktól függ, tehát ezeket a dolgokat vállalati titokként kezelik.
Ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag nem tudjuk, hogy miből tevődnek össze teljes egészében a műanyagok az alapmolekulán kívül.
Alapfeltételezésünk van, illetve alapkoncepcióink vannak, hogy melyik műanyag fajta hány és milyen hosszúságú, illetve mettől meddig tartó hosszúságú színláncokból épül föl, ezek ugye hosszú szerves molekulák, de a pontos összetételről nincsenek adatok.
Kedves hallgatóink, a mai Horizontban a 21. század egyik legjelentősebb környezetvédelmi problémakörével, a műanyag szennyezettséggel foglalkoztunk. Olá Csongor kollégánk ökológusként foglalkozott ezzel a témával, és vele beszélgetünk majd a jövő heti Horizontban is műanyagokról, mikroműanyagokról, illetve a különböző műanyag okozta szennyezés forrásokról. Az adás elkészítésében közreműködött Mája Tomasz és Alexander Szivcs, a nevükben is Miklós Csongor köszön el önöktől, jó vételt, jó rádiózást!